fiatalokat, gyermekeket. Nem szoktam gyerektörténetet. Biztos feltűnt, hogy az én prédikációm előtt soha nincs. Karnülő kisgyermekként vittek először a gyülekezetbe, és amióta emlékszem, az elmém nyiladozása óta minden Isten tiszteleten ott voltam. És voltak dolgok, amiket értettem, és voltak dolgokat, amiket nem értettem. Amikor már olvasni tudtam, és ilyen nem érthető gyermek, fiatal számára nem érthető szakaszhoz ért a prédikáció, ahol nem történet volt, nem volt annyira érdekes, ott mindig elővettem a szüleimtől kapott Bibliát, és ha hiszitek, hanem a legnagyobb felfedezéseket abba tettem. Akkor és ott. Minden egyes istentisztelet, amelyen gyermekként vagy fiatalként részt vettem, az számomra áldásos volt, és nagyon tanulságos. Nincs gyerektörténetem, mert minden, ami a Bibliából elhangzik, az nem csak a felnőtteknek szól, hanem a gyermekeknek is. A fiataloknak. Hiszem azt, meg vagyok róla győződve, hogy az Isten igéje élő és ható. És nem csak a felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is. Nyissuk meg ebben a délelőtti órában Isten igéjét. Péter apostol első leveléhez lapozzunk. És Péter apostol első levelében a 3. fejezet 15. versét olvassuk el közösen. Péter apostol első levele, 3. fejezet 15. verse a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. A felolvasott ige szakaszból egy nagyon fontos, egy nagyon lényeges részt szeretnék kiemelni, és szeretném, ha ez a rész lenne, ami délelőtti közös elmélkedésünk gondolata, alapgondolata. Méghozzá Péter apostolnak azt a felszólítását, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, de csak azoknak, akik számot kérnek tőlünk. Miről kérnek számot tőlünk? A bennünk lévő reménységről. És én szeretném, hogyha ezen egy kicsit elgondolkoznánk. Milyen ez a bennünk lévő reménység? Milyen reménységünk van? Nem kell sokat említeni, hogy egy milyen reménytelen világban élünk, hogy milyen reménytelen helyzetben vagyunk. Annak ellenére, hogy a felvilágosodás kora óta a pozitív gondolkodás jellemzi a nyugati világot, és így nem meglepő, hogy a 20. század is az optimizmus jegyében indult. Arra gondoltunk, hogy emberként nem csak magunkat vagyunk képesek jobbá tenni, hanem úgy gondoltuk, hogy a mi értelmünkkel felfedezhetünk minden igazságot. Úgy gondolhatunk, hogy eljutunk egy erkölcsi tökéletességre. Miből indultunk ki? Hát az új találmányok, az új közlekedési formák, az orvostudománynak a fejlődése, az új gépek alkalmazása, a folyamatos fejlődés, hogy az majd jobbá teszi nem csak a környezetünket, nem csak az életünket, hanem jobbá teszi magát az embert. És én azt hiszem, hogy egy hatalmasat csalódtunk. Nagyon kevés okot adott az optimizmusra a két világháború, majd az azt követő hidegháborús nukleáris fenyegetettség, ami az egész világra kiterjedt. És elkezdődött még valami. Az egész világra folyamatosan kiterjedő terrorizmusnak a veszélye. És akkor még ehhez társult, mintha mindez nem lenne elég, amikor rádöbbentünk arra, hogy elpusztítjuk a környezet világát, amire pedig az emberiség fennmaradása szempontjából nagyon fontos és nagyon nagy szükség van. Krisztus követőiként mégis, hogy egy ilyen reménytelen világban élünk, van remény. Még akkor is van remény, hogyha minden, ami körülöttünk van, reménytelenségre ad okot. És ez azért lehetséges, azért lehet a hívő ember számára reménykedni, mert a hívő ember nem arra épít, nem arra a reményre, amit ez a világ kínál, amit ez a világ mutat, hanem kizárólag Jézus Krisztusra és az ő ígéreteire. Az élet világunkban a 20. század végén és itt a 21. század elején nagyon megváltozott. Csak egy dátumot mondok, 2001. szeptember 11. Soha nem fogom elfelejteni azt a délutánt. Munkából jöttem haza, és a régi Centrum Áruház emeletén ott volt egy műszaki osztály, az egész emeletet az a műszaki osztály töltötte. Most azt hiszem kínaiak vannak ott, és televíziók végig mindenütt, és mutatták. Ráismertem New Yorkra, ráismertem az ikertornyokra, és láttam, hogy az egyik ég, és mivel ki volt írva, hogy élőadás, tudtam, hogy ez nem egy katasztrófafilm. És a tévébe élő közvetítésben néztem végig azt, hogy egy utasszállító repülőgép belerepül a második toronyba. És mindannyian tudjuk, hogy ez megismétlődhet. Megváltozott a terrorizmus is. Nincs teljes védelem. Főleg, ha arra gondolunk, hogy ezt az iszlám indította el a nyugat elleni támadást, és nem is akárki ellen, a világ legnagyobb katonai hatalma ellen. És amikor a két gép belecsapódott a világkereskedelmi központ ikertornyaiba, ugyanakkor belecsapódott egy repülőgép a Pentagonba is. Amerika katonai központjának a szívébe. És azóta megtanultuk, hogy nincs teljes védelem. Nincs teljes védelem azoktól, akik nem félnek föláldozni saját magukat, akik egy üzemanyaggal feltankolt repülőgép utasaival, gyerekekkel, férfiakkal, nőkkel, fiatalokkal, idősekkel élő bombává tudják változtatni azt az eszközt, amivel távolságokat győzünk le. És ha csak a közelmúltra gondolok, Párizs, Brüsszel, szórakozó helyek, üzletek, repülőterek. És tudjátok, mi a legborzalmasabb? Hogy egy repülőtéren reprezentálva van a társadalom minden rétege, nem? Kivéve a hajléktalanokat. Bárki áldozattá válhat bármikor. És ír erről a Biblia? Igen. Lukács evangéliumához lapozzunk, és ott a 21. fejezet, 11. verse. És mindenfelé nagy földindulások lesznek, éhségek és dökhalálok, rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből. Csak egyetlen egy szót ragadnék itt ki. Ma, amiről Lukács írt, amit megjövendölt, Jézus szavait följegyezve, lesznek, mik lesznek? Rettegtetések. Ma ezt a rettegtetéseket úgy éljük meg, hogy terrorizmus. Csak egy személyes. 3 nappal a brüsszeli robbantásos merénylet előtt több napot szoktam eltölteni Pesten. A Nyugatinál voltam, lementem a metróba, és hát aki minden nap utazik, ismeri ott a tömegközlekedést, helyismerettel rendelkezik. A 3-as metróra szálltam föl, és mivel a Calvin téren akartam átszállni a másik metróvonalra, tudtam, hogy előre kell mennem, hát ha nem is az első, de ott a második kocsi elejére felszállok, és ott, hogy vártam, hogy jönnek be a metrószerelvények, hogy akaratlanul nézed a körülötted lévő embereket, és feltűnt egy arab férfi, 35-40-es lehetett, nálam jóval testesebb, egy fél fejjel alacsonyabb, egy ilyen, ma úgy mondanánk, hogy egy tepsifont tartott a kezébe, tehát ez egy nagy méretű okos telefon, be volt kapcsolva, beszélt valakivel, onnan tudtam, hogy nem csak a kinézetéről tudtam, hogy arab, hanem a beszédéről is, valakivel élő kapcsolatban volt, és vett mindent, ami ott egy videó kapcsolatban volt a másik féllel, azt nem értettem, hogy mit mond, és fölvette, hogy érkezik be a szerelvény, és akkor oda furakodott legelőre, amikor így kiszálltak, és meghűlt bennem a vér, mert tudjátok, mit csinált? Miután vette azt, hogy mindent vett, mielőtt beszállt volna elsőnek a metrókocsiba, a szabad kezével egy ilyen X-et húzott. És utána bement, és akkor nem mertem felszállni erre a szerelvényre. És akiknek én ezt elmeséltem, és ez a brüsszeli merénylet előtt volt. És ma már tudjuk, hogy az iszlám állam megfenyegette, hogy Budapest is célpont lehet. Budapesten is robbanthatnak a repülőtéren, a pályaudvarokon, lenn a metróba. És akiknek én ezt elmeséltem, ezt az élményemet, kicsit szégyelve, hogy féltem, azt mondták, hogy ők sem mertek volna ezek után felszállni arra a szerelvényre. És 3 nap múlva ott volt a brüsszeli robbantás. Ahol tudjuk, hogy hányan haltak meg. És katona viselt emberként, ugye megtanították velünk, hogy ha meglátok egy közelemben ledobott kézigránátot, akkor le kell hasalni. Ha lövöldözést hallok, vagy a golyóknak a süvítését, akkor hasra kell feküdni, mert a golyók melmagasságban vagy felmagasságban röpködnek, ott a földön, ott a legnehezebb célpont az ember. Még beálltam egy oszlop mögé is, hogy ez a szerelvény bármikor robbanhat. És majd jött a következés, arra szálltam föl. Mindenütt ott van a félelem. Mire mutatott rá Jézus a világ állapotát a végidők sajátságos ismertető jeleit bemutatva? Maradjunk itt Lukács evangéliumánál a 21. fejezetnél, és olvassuk el a 25. és 26. verset. És lesznek jelek a napban, a holdban, és a csillagokban, és a földön a pogányok szorongása a kétségek miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Két dolgot emelnék ki a felolvasott ige szakaszból. A pogányok szorongása a kétségek miatt. Amikor az emberek elhalnak a félelem miatt. És ugye Jézus megjövendőlte, hogy az ő dicsőséges második eljövetele előtt a földön olyan állapotok lesznek, hogy lesznek rettegtetések. Voltak terrorakciók, az átkosban is emlékszünk rá, de nem ilyen sűrű. Mit mondott Jézus a végidők jeleivel kapcsolatban, mint a szülő asszonyra a fájdalom? És az első fájdalmat mi követi? A második, a harmadik, és mi a jellemzője? Hogy sűrűsödnek. Mi a jele, hogy a szülés hamarosan beindul? Hogy a szülési fájdalmak sűrűsödnek. Jézus korában is voltak, történtek szerencsétlenségek. Akkor is voltak háborúk. Lukács evangéliumához lapozzunk, és ott a 13. fejezetben, figyeljétek meg, arról beszél, Jézusnak ez egy megtérésre intő beszéde, fölhasználja Jézus az aktuális híreket, fölhasználja azokat, azokat az eseményeket, amelyek ott történtek, azokat az eseményeket, amelyek megdöbbentették Jézus hallgatóságát, a tanítványokat, fölhozták azt a történetet, hogy ugye Pilátus galileabelieket ölt meg a templomban, nem is akárhol. Josephus Flavius a Zsidó háború című könyvében leírja ezt. Az áldozat vérét elegyítette az áldozat bemutatóknak a vérével. És akkor azt mondja Jézus, hogy gondoljátok, hogy ezek a galileabeliek, akik ott meghaltak akkor és ott, ebben a tragédiában, azok bűnösebbek voltak? Valamennyi galileabelinél? És mit mond Jézus a harmadik versben? Nem, mondom néktek, sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindannyian hasonlóképpen elvesztek. És aztán tovább megy, és mondja azt, hogy megint egy aktuális esemény, Siloámban leomlott egy torony. Ma is dőlnek össze toronyházak. Vagy a földrengés következtében, vagy azért, mert nem megfelelően tervezték és építették. A kivitelezés nem úgy valósult meg, ahogy az előírások szerint kellett volna. És ott az a 18 ember, aki meghalt. Gondoljátok, hogy bűnösebbek voltak minden más Jeruzsálemben lakó embernél. Jézus milyen következtetés mond le? Az 5. versben azt mondja, nem, mondom néktek, sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves fiatalok, kedves gyerekek, idősek! Amik történnek napjainkban, másokkal. Azok megtörténhetnek velem is, és veled is, és bárkivel, akit ismerünk. És ezek miért történnek? Mit mond Jézus? Ha meg nem térünk, hasonló módon veszünk el. És Jézus nem ettől a haláltól félt bennünket, hanem a második haláltól. Jézus azért szólítja föl akkor és ott a körülötte lévőket. Azért használja föl az aktuális híreket, történéseket, eseményeket, hogy rámutasson a megtérésnek a szükségességére. És én azt hiszem, hogy ez a mai napig érvényes. Ez vonatkozik itt és most, ránk is. Nekünk is egy kicsit komolyabban kellene venni a saját hitéletünket, az Istennel és az embertársainkkal való kapcsolatot. Engedjetek meg az eddig elhangzottakkal kapcsolatba Ellen White, a Nevelés Tanácsadás című könyvéből az 555. oldalon nagyon könnyű megjegyezni egy idézetet. Majdnem 150 év választ el bennünket. Figyeljétek meg, hogy mit ír. A bűn már szinte minden határt átlépett. Zűrzavar dúl a világban, az emberekre hamarosan hatalmas rettegés szakad. Nagyon közel a vég. Isten népének fel kell készülni arra, ami megdöbbentő meglepetésként tör majd a világra. Kedves gyülekezet! Vajon 2001. szeptember 11, vagy az elmúlt hetek eseménye után mit írna Ellen White? Mást? Aktuális? Nagyon közel a vég. A bűn már szinte minden határt átlépett. Isten népének fel kell készülni. Kedves testvéreim, felkészültünk? Háború, korrupció, a kapzsiság, a terror világában élünk. És tudjuk azt, hogy nagyon sok kellemetlen dolog vár ránk a jövőben. És tudjuk azt is, hogy a nemzetek között egyre több, egyre nagyobb lesz majd a szenvedés. Az emberek elalélnak a borzalom miatt, annak sejtésétől, amik az egész földre várnak. Nem csak Magyarországra, az egész világra. Én azt hiszem, hogy ennél jobban a mi reménytelen állapotunkat nem lehetett volna lefesteni. És ennek ellenére azt mondom, hogy van remény. A hívőnek van remény. Olvassuk csak el itt a 21. fejezet 28. versét Lukács evangéliumában. Olvassuk el közösen, együtt, érintse a szívünket Jézusnak a gondolata, mit mond, amikor pedig ezek kezdenek meglenni, szinte feloldja mindazt, amit eddig fölvázoltam, mikor pedig ezek kezdenek meglenni, mit csináljunk, féljünk, rettegjünk, nem, azt mondja, nézzetek föl, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságotok. Egy ilyen reménytelen állapotban megkapjuk a vigasztaló, a reményt nyújtó szavakat. Van remény! Mert elközelgett a mi szabadulásunk. Egy ilyen reménytelen világban, egy ilyen reménytelen események közepette lehet reményünk itt és most? Igen, mert a keresztény reménysége a jövőbe tekint. Krisztus visszatérésére, feltámadására, az új jégnek az ígéretére, valamint az örökkévaló együttlétre Istennel. Azonban az üdvösség nem csak egy jövőbeli ígéret, hanem valóság itt és most, nekem és neked, mindannyiunknak. És ez a reménység, ez különböztet meg bennünket a körülöttünk lévő emberektől, akiknek nincs reménységük. És hogyha nem fogadják el, Krisztus nem is lesz. Az életnek van értelme. Krisztusban az egész emberiségre örök jövő vár. A reménység nélküli élet, Isten nélküli élet. Mihelyt elfogadjuk Jézust, már nem maradunk távol Istentől. Közel kerülünk. Közel kerülünk Istenhez. Hogyan? Jézus Krisztus vére által. János evangélium 5. fejezet, 24. verse. Figyeljük meg, Jézus hogyan mutatja be azt a döntő változást, ami akkor következik be, hogyha mi elfogadjuk őt. Ha meghalljuk az ő szavát, ha hiszünk benne. János evangélium 5. fejezet, 24. verse. Bizony, bizony mondom néktek. Figyelitek, most értjük már egy ilyen bizonytalan környezetben, egy ilyen bizonytalan világban. Jézus azt mondja, hogy bizony, és nem is egyszer, bizony, bizony. Mondom néktek, az mondja nekünk, aki teremtette a világ mindenséget. Az mondja nekünk, aki az ő életét adta, hogy mi élhessünk. Hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. Nem azt mondja, hogy annak majd örök élete lesz, hanem azt mondja, hogy örök élete van. És ez igaz volt János generációjára. Ez igaz volt azokra, akik együtt éltek Jézussal. Ez igaz volt az első században élt keresztényekre, és azóta igaz minden élő, minden korban, minden nemzedék életében. És ugyanígy igaz, igaz a mi nemzedékünk életében. Örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Csodálatos ígéret ez, nem? Micsoda ellentéte ez annak, amit elmondtam a bevezetőbe? Micsoda reménység? Hogyan hangzott el az alapigénk? Mire szólított föl Péter mindenkit? Hogy tudjunk számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőlünk a bennünk lévő reménységet. És lehet, hogy egyre több ember fog megkeresni és megtalálni bennünket, mert átérzik ezt a reménytelen helyzetet. Milyen reménység él, kedves gyülekezet, a te szívedben? Milyen reménységül tudsz számot adni Egy olyan embernek, aki reménytelen. Micsoda reménytelen helyzet az, amikor az ember a pohárhoz nyúl, vagy a különböző tudatmódosító szerekhez, vagy amikor eldobja magától az életet. János evangélium a 10. rész, 10. verse. Jézus itt szembeállítja a világ értékrendjét, és amit ez a világ ad, amit a hazugság atya tud nyújtani, szembeállítja az igazsággal. A tolvaj azt mondja, nem azért jő, nem egyébért jön, hogy lopjon, hogy öljön, hogy pusztítson. Igen, a kígyó, igen, Sátán volt az, aki ellopta az embertől az örök életet. Csalás útján szerzett jogot erre a földre. És Jézus az, aki visszaadja. Mert Jézus azt mondja, hogy örök élete van. Miért ne lenne ez az ígéret a tied? Miért ne lenne ez az ígéret a miénk? Én azért jöttem, folytatja Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. János evangéliumának egyik kulcsszava az élet. Máté, Márk és Lukács írásaiban is olvashatunk az életről, de ott náluk az élet az elsősorban az örök életre vonatkozik. János evangéliumában az élet különösképpen a jelen valóságát mutatja be. A jelen valóságára összpontosít. Arra az életre, amit én élek, arra az életre, amit te élsz, arra az életre, amit mi élünk meg itt és most. És Jézus ígérete szerint örök életed van. Ami majd egy örökké valóságon folytatódik. Micsoda reménység ez. Az élet forrása egyedül Krisztus. Jézus azt mondja, hogy neki élete van önmagában. És ő annak ad életet, akinek akar. Az élet elnyerésének második feltétele a hit. És én azt hiszem, hogy ezt nagyon szépen kielemeztük az elmúlt hét napjaiban, amikor a szombatiskolára készültünk, és most, amikor a szombat délelőtt reggeli óráiban ezt közösen átvettük. Jézus már jobbá teheti itt és most a mi életünket. Látjuk azt, hogy van remény. Egy reménytelen körzetben, itt és most. Az emberiség másik legnagyobb problémája a halál. Tegnap temetésen voltam, és hát, találkoztam olyan kollégákkal, akiket 15-20-30 éve nem láttam. A volt főmérnökövet és a második igazgatómat temettük. Most jelenleg a 9. dolgozok, ez a 40. éve mennél a cégnél. Nagyon sok kollégával találkoztam. A borzalmas az volt, hogy ugye voltak, akiket így fiatalon láttam, és évtizedek teltek el, a vonások ismerősök voltak, és nem ugrott be. És kérdezgettük egymást, hogy ki kicsoda. De én azt hiszem, hogy naponta szembesülünk a halál hátborzongató valóságával. Találkozunk vele, ha akarjuk, ha nem. Ha halottas kocsit látunk, ha nézzük a televízióban a híreket, vagy hallgatjuk a rádiót, a legrosszabb azonban az, amikor a legközelebb érint bennünket. A halál a fő ellenségünk, és Isten legyőzi azt is. Hogy mi az igazság a halállal kapcsolatban? Kedves testvéreim, arról Pál apostol a Korintusbeliekhez írt első levelében a 15. fejezet verseiben beszél. Beszél a föltámadásról, beszél a mi reménységünkről, de egyetlen egy biblia verset mindenképp felolvasnák az időre való tekintettel Pál apostol korintusbeliekhez írt levelét nem, de Péter első leveléből az első rész, harmadik versét igen. Nem csak azért, mert a korintusiakhoz írt levélben Pál apostol szavait nagyon sokszor olvastuk, idéztük, nagyon sokszor hallottunk róla, tanultuk a szombatiskola alkalmával, nagyon sok prédikációnak a témája volt. De amit itt Péter az első levelében, az első rész harmadik versében ír, az egy nagyon fontos dolog. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szül minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása áll. Keresztség által egy újjászületés tapasztalatán, élményén mehetünk keresztül. Egy élő reménységre tehetünk szert az ő feltámadása által. A Tesszalonikai beliekhez írt első levél, 4. rész, 14. versében Pál apostol azt mondja, mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által, ő vele együtt. És Jézus nyíltan beszél arról, hogy az a halál, amivel mi itt és most szembesülhetünk, az az alvás állapota. Van föltámadás. Akár elfogadjuk, akár nem. Van az élet föltámadása, és van a kárhozat föltámadása. 1000 év választja el a kettőt egymástól. Mindenki föltámad. Természetesen a feltámadás fizikai folyamatának nagyon sok részletét nem értjük. De egy biztos, hogy föltámadunk. És ez nem függ a mi testünk anyagának az állapotától. Mert az, akinek a szavára lett a mindenség, az, aki megteremtette ezt a csodálatos környezetet, megteremtette a te és az én testemet, aminek látjuk azt a fantasztikus, bonyolult működését, és mennyi mindent nem tudunk még róla, de nagyon sok mindent már megismertünk. Ez mind Isten teremtő hatalmáról beszél. És amikor Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik az Atya dicsőségében, az angyalok dicsőségében, a saját dicsőségében, akkor a halottak, akik alusznak, az igazak, föltámadnak. És azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, egy szempillantás alatt átváltozunk, a mi testünk, a mi halandó testünk, az ő dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá. És ez egy valóságos test. Miért valóságos test? Azért, mert Tamás megtapogathatta Jézus kezén a sebb helyeket, meg az oldalán. Azért, mert együtt evett velük a csodálatos halfogás után, ott a tűznél. Mert együtt törte meg őket. Igaz, hogy annak a testnek már nem voltak a mi fizikai, anyagi világunknak, nem voltak azok a korlátai, amivel te és én szembesülünk minden nap. Ahhoz, hogy be tudjál lépni egy helységbe, az ajtón keresztül kell, hogy megtedd. Az angyalok és Jézus számára a föltámadás után ez már nem jelentett akadályt. A legváratlanabb pillanatban jelent meg. Hitünknek, kedves gyülekezet, az a tény képezi alapját, hogy Krisztus legyőzte a halált. Így a hívő állapota alvás, amelyből majd egy örök életre kel föl. Én azt hiszem, hogy ez egy csodálatos reménység. És az örök élet az nem a jelenleginek egyszerű folytatása. Pál apostol azt mondja ezekkel az igazságokkal kapcsolatban, hogy mi most tükör által homályosan látunk. Ma csak részszerint való ismerettel bírunk. De majd eljön az a pillanat, amikor valóságosan látunk. És mi ez a tükör, ami által most láthatunk? A Biblia. És a titkok az Istené, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké, a mi gyermekeinké. Habár most még homályosan látunk. De egyszer majd színről színre. Nagyon sok kérdés marad válasz nélkül az örök élettel kapcsolatban, amire most nem kapunk kimerítő választ vagy felletet, viszont egy nagyon tanulságos dolgot levonhatunk Jézus feltámadásából. Krisztus ugyanaz volt, mint aki föltámadt. Megismerték a hangját, ráismertek. Nem vonatkoztak rá már azok a természeti törvények, ahogy a mi halandó testünkre vonatkoznak. De ugyanaz a formája volt. Hangjáról, gesztusairól, a stílusáról, a hanghordozásáról fölismerték. És ugyanígy meg fogjuk ismerni egymást. Már most kaphatunk egy kis ízelítőt az örök életből. Krisztusban van a mi reménységünk. A proféciák hirdették Jézus eljövetelét évszázadokkal korábban, a földre jövetele előtt. És az ígéretekhez híven, amikor eljött az időnek teljessége, akkor minden úgy történt, ahogy a proféciák azt előre leírták. És a Jelenések könyvében, ott a 22. fejezetben, az egyik legcsodálatosabb reménységgel találkozhatunk, amikor maga mondja, hogy ismét eljövök. Bizony, hamar eljövök. Titushoz írt levél, 2. fejezet, 13. vers, az új protestáns fordítás így írja. Várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősége megjelenését. Jelenések könyve, 22. fejezet, 7. verse. Imé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. És a 20. vers, ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Bizony, jövel Uram Jézus. Engedjetek meg az egésznek összefoglalásaként a Nagy Küzdelem című könyvből az 588. oldalról a következőt, és jó lenne, ha ezt mindannyian a szívünkbe vésnénk. Ez a mi reményeink, a hívő reményeinek a nagyszerű beteljesülés pillanatával kapcsolatos. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagokig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Isten áldja meg ezeket a gondolatokat mindannyiunk szívébe. Amen.